A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Csak Tégedet hívunk segítségül, mindenható Istenünk, úgy, ahogy énekeltük is, mert mindnyájan a Te segítségedre szorulunk. Téged hívunk segítségül, hogy vigasztald meg azt a testvérünket, aki ma hajnalban búcsúzott el a férjétől. Köszönjük, hogy úgy búcsúzhatott, mint akit hozzád bocsátott el az örökké valóságban. Téged hívunk segítségül, adj reménységet és erőt annak a családnak, amely most aggódik kicsi gyermeke miatt. Téged hívunk segítségül kórházban és otthon fekvő súlyos betegeinkhez. És téged hívunk segítségül, hogy légy itt jelen most közöttünk, és jelens nékünk a Te akaratodat. Te ismersz minket, és tudod, hogy nem szeretjük miha valaki az akaratát közli velünk. De a Tiédet másként hallgatjuk. Tudjuk, hogy a Te akaratod jó, kedves és tökéletes akarat. És Te mindig jobban tudod, hogy mi jó nekünk. Így szólíts meg most minket. És tedd a mi szívünket nyitottá, készé a Te akaratod elfogadására. Amen. Isten igéjét a Máté evangélium a 20. részének 20. és következő verseiből olvasom. A Máté evangélium a 20. részének 20-tól a 28-ig terjedő verseiben így szól Isten igéje. Ekkor Jézushoz ment a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén tőle valamit. Ő pedig ezt kérdezte, mit akarsz? Azt pedig mondanéki, parancsold, hogy az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus felelvén ezt mondta, nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Ezt mondták neki, igen. És ő mondanékik, az én poharamat megisszátok ugyan. És a keresztséggel, amelyen én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azok élet, akiknek az én atyám elkészítette. És hallván ezt a 10 tanítvány megbosszankodott a két testvére. Jézus pedig előszólítván őket ezt mondta. Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek. Hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Amint az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokat jött. Az új szövetség asszonyainak sorában ma a Zebedeus fiainak az anyjáról beszélünk. Kicsit bonyolultan nevezi meg őt a Szentírás, mondhatná a nevét is, biztosan volt neve. Miért kell így mondani, hogy a Zebedeus fiainak anyja? Van olyan, hogy egy gyermeket először az édesanyjáról ismernek meg. Ez a fiú a Kovácsné fia. Aztán egy idő után megfordulhat, és azt mondják, hogy ez az asszony a Kovács Péter édesanyja. És az ilyesmit nem is szokták bánni az édesanyját, még büszkék is rá. Most itt is Jakab és János, az Zebedeus fiai nevezetesebbekké váltak az édesanyjuknál, és mivel a gyermekek apjának a nevét általában följegyezték, megjegyezték, abban az időben Jézus környezetében, hát így nevezték őket a Zebedeus fiainak, és az ő édesanyjuk meg a Zebedeus fiainak az anyja. Na de azért nem néptelen ez a kedves édesanyja, ki lehet bokozni a szentírás adataiból a nevét. Salómének hívták. Úgyhogy nem csak az a Salóme szerepel az evangéliumokban, aki Heródiásnak a lánya volt, és akinek a tánca megszédítette Heródest, és aztán Keresztelő János fejét vétette érte, egy másik Salómét is ismerünk, a Zebedeus fiainak az anyját. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy Salómének hívták, hogy a Máté 27.56 felsorol három asszonyt, akik ott voltak azok között, akik Jézust mindvégig követték, és miközben a keresztjét vitte a Golgota felé, akkor is szolgáltak neki, és ezek voltak Mária Magdaléna, Mária és a Zebedeus fiainak az anyja. És ugyanez a megállapítás szó szerint ott van a Márk 15.40-ben, azzal a különbséggel, hogy a felsorolás így hangzik, Mária Magdaléna, Mária és Salóme. Ebből következtetnek a bibliai tudósok arra, hogy a Zebedeus fiainak az anyját Salóménak hívták. A János 19-ből pedig tudjuk, hogy valószínűleg közeli rokona volt Máriának, Jézus anyjának, tehát így a fiai és Jézus között is volt valamiféle rokoni összetartozás. A róla szóló igékből azonban kiderül, hogy nem a vérségi összetartozás a legfontosabb, és erre nem lehet hivatkozni Jézussal kapcsolatban. Salóme neve azért került bele a Szentírásba, azért érdemes róla ma is beszélni, mert ő a hite szerint, szíve szerint is Jézushoz tartozott, az ő tanítványa volt. Talán három fejezetbe hozhatjuk azt, amit róla tudunk. Salóme az édesanyja, Salóme kérése, amit elhangzik, és Salóme szolgálata. Salóme az édesanyja. Zebedeusról azt is megtudjuk, hogy napszámosai voltak, ami nem volt gyakori abban az időben és abban a szegénységben. Úgy látszik, hogy aféle kisebb vagy nagyobb halászati és halfeldolgozó üzeme lehetett ő neki. Amikor Jakab és János elhivatását olvassuk, akkor ott van, hogy ott hagyták apjukat a napszámosokkal együtt a hajóban, és így követték Jézust. Zebedeus tehát lefoglalta a munkája, és így a felesége, Salóme, vállalta az otthoni terheket, és ő nevelte a gyerekeket. Tehát Salóme nem dolgozott, mondanák ma sokan. És akik ezt mondják, azoktól azt kérdezem, hogy miért nincs ma ennyire becsülete annak, hogyha valaki azt választja hivatásként, hogy a gyermekeit neveli. Hogy neveli a gyermekeit. Hogy időt szán a gyermekeire. Hogy lemond valamiről, vagy sok mindenről. Azért, hogy egészséges lelkű, épkézláb embereket neveljen belőlük. Egy népnek a jövője függ attól, hogy az édesanyját hátat fordítanak-e a gyerekeiknek, és csak enni adnak nekik, meg öltöztetik őket, vagy önmagukat szánják oda erre a hivatásra, és készek tönkre menni, elégni ebben a gyönyörű hivatásban, amit Isten első rendben rendelt hivatásuknak. Egyáltalán hivatásnak tekintik-e ma az asszonyok, az anyák, a nők, a gyermeknevelést? Szűkítsük a kört, a keresztjén, a hívő anyák legalább. Hivatásnak tekintik-e, vagy pedig nyűgnek, amit úgy mellesleg letudnak, ami állandó kellemetlenségként van ott jelen, ami mindig megosztja a figyelmüket, túlterheli őket, ami minél rövidebb idő alatt jó túl lenni. Azt írja egy idős evangélista, hogy ahol a gyermekszobában már a Szentlélek tele fúj, ott jobban lehet várni azt, hogy Isten gyermekeivé váljanak a gyermekeink, akiket Isten lelke vezérel. Ha otthon elkezd már fújni a Szentlélek tele. Ha otthon rend van, akkor jobban lehet várni, hogy rend lesz az életében később is. Ha olyan az otthon, hogy siet haza. Múltkor jött itt két fiúcska, az egyik nagyon sietett, a másik olyan ráérősen ődöngött, és az egyiket ismervén szóba elegyedtem velük, és hamar kiderült, hogy az egyik azért siet, mert tudja, hogy otthon van az édesanyja, a másik azért siet, mert tudja, hogy nincs otthon, azért nem siet, mert tudja, hogy nincs otthon senki, üres a lakás. Üres lakásba miért sietne haza a gyermek? Üres kívű szülőhöz miért vonzódna a gyermek? Amikor az ifjúságot csekűjük, és a mai egyre súlyosabb problémákról beszélünk, akkor először hajtsuk meg a fejünket, és magunkban keressük a hibát. Érdemelhette meg ezt a melléknevet, hanem sok gyermek van, akiket valami miatt így lehetne nevezni. Most Salóméról, mint édesanyáról három fontos dolgot tudunk, meg az igéből. Az egyik az, hogy a gyerekei együtt dolgoztak az apjukkal és a napszámosokkal. Tehát nem kímélte meg a gyerekeit a munkától. Nem a munkától kellene megkímélnünk a gyerekeket. Nem az erejükhöz méltó terheléstől, felelősségtől, feladatoktól. Sok minden mástól kellene megkímélnünk őket. Meg kéne kímélni őket sok olyan tévéműsortól például, ami gyilkolja a lelküket, ami fertőzi őket. És utána azért verik agyon egymást a kertben vagy a szobában, mert ugyanazt látták a mi hozzájárulásunkkal, vagy jelenlétünkben a tévéből. És nem kell ezen csodálkozni, hogy ők csak utána csinálják, ismétlik. A saját indulatainktól kellene megkímélnünk őket, amikkel megsebezzük őket, amikkel deformáljuk a lelküket. A saját képmutatásunktól kellene megkímélnünk őket. Az otthoni feszültségtől kellene megkímélni őket, ami összezavarja az értékrendjüket, ami minimalistákká teszi őket. Ilyenektől kellene megkímélni, amivel fertőzzük a lelküket. És nem a munkától például, amitől nagyon sokan igyekeznek megkímélni, és még azt hiszik, hogy jót tesznek. A másik, amit megtudunk róluk, hogy egészen fiatalon, János még tinédzser volt, már keresztelő János tanítványai. Alig, hanem ott lehetett emögött az anyai szem, és az anyai döntés és nevelés, és legalábbis nem tartotta vissza az édesanyjuk őket onnan. Abban az időben még nagyobb szóval, nagyobb eréllyel szólhattak bele a szülők a gyerekeik dolgaiba. A szülők hozzájárulása nélkül ők nem lehettek volna János tanítványai. Ott vannak János tanítványai között. Salóme valamit megszimatolt, hogy ez a János próféta, Isten embere, az igazságot hirdeti. Hadd menjenek csak oda, azt hallgassák, nem más. Azokkal barátkozzanak, akik János körül gyülekeznek, nem másokkal. Onnan hozzanak haza hatásokat, nem máshonnan. Utána pedig, amikor Jézus elkezdi nyilvános működését, és János rámutat, hogy ímé az Isten báránya, akkor azonnal Jézus tanítványaivá válnak. Nem az álhatatlanságot, hanem a lelki igényességüket fejezte ezt ki. És ott aztán meg is maradnak, Jézus tanítványai lesznek. Az édesanyjuk is tudott erről, és nyilván örülünk ennek. És a harmadik, amit megtudunk Salóméről, az, hogy nagyon jó kapcsolata volt a gyerekeivel. Bizalmas viszonyban volt a felnőtt fiaival is. Ez az egész történet erről tanúskodik, és tulajdonképpen érdemes lenne egyszer csak erről, csak ezt részletezni. Tudni, közvetlenül előtte van az, hogy Péter megkérdezi Jézustól, hogy mi mindent elhagytunk, te érted, mit fogunk kapni ezért? Jézus azt mondja, hogy ne félj, Péter, aki elhagyta apját, anyját, földjeit, házait, kapja a többszörösét itt, és örök életet odaát, és velem együtt fogtok ülni 12 királyi székben, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Erről nyilván beszámolhattak otthon. Ezt megbeszélték anyukával. És így jutott a szerető édesanyai szív erre az elhatározásra, hogy ha ők 12 királyi székben fognak ülni az Úr Jézussal együtt, akkor kérjük már meg, akár csak a rokonságra hivatkozva is, hogy ők hadd üljenek legközelebb az Úrhoz. Parancsolt, Uram, döntse le, hogy jobb és bal kezed felől ők üljenek, aztán a többi 10 még eltér ott, ők is ott lesznek a te közeledben, de a legközelebb hozzád az én fiaim legyenek. Ezt megbeszélték otthon, eldöntötték, és így megy aztán Salóme Jézushoz ezzel a kéréssel. Salóme tehát olyan anya volt, akiről egy mai fiatal azt mondaná, hogy jó fej, értelmes ember, lehet vele szót érteni. El lehet neki mondani ilyen dolgot. Érdemes beszámolni az eseményekről, mert odafigyel, sőt tovább fűzi a gondolatot. Kommunikálni lehet vele, párbeszéd alakul ki. Mi elmondtuk, hogy mi történt, ő elmondta az ötletét, mi hozzászóltunk, együtt eldöntöttük, aztán együtt hárman oda mentünk. Közös akcióik vannak a felnőtt gyerekeknek és az édesanyjukkal.
Valószínű, ma ezt nehezebb megvalósítani. De nyilván nem lehetetlen. El lehet kérnie minden édesanyának az ehhez szükséges bölcsességet, ami nincs meg bennünk, de amit Isten szemrehányás nélkül ad. El lehet kérni az ehhez szükséges türelmet. Fiatalon maradhat a lélek, fiatalos maradhat a gondolkozás, a fárasztó és bosszantó munka közepette is. Nyilván Jézus Krisztus ma is képesekké tehet minket arra, hogy mint szülők a gyerekeink barátai is legyünk, akikkel lehet beszélni, akikhez érdemes eljönni és megbeszélni a dolgokat. Nos, ezt tudjuk meg Salóméről az igéből, ami az igében nincs, ezt ne találgassuk. A másik, amiről érdemes beszélni, Salomé kérése. Ez a bizonyos kérés, amit már az előbb említettem. Kitűnik ebből az, hogy ő komolyan vette, amit Jézus mondott. Ő hitt Jézus szavának. Egyelőre Jézus dicsőségéből még semmi nem látszik. Egyelőre még csak kezdi a tanítást, és kezdik az üldözését. Felfigyelt rá a jeruzsálemi központ, és megfigyelőket küldenek utána, akárhova megy, próbálnak csapdákat állítani neki, hogy valahogy belezavarják a tanításába. Egyelőre még nem lehet tudni pontosan ki ő. És ő az ő dicsőségéről beszél már. Azt mondja, hogy az Isten országa benne jött közel. Azt mondja, hogy az övé, az isteni hatalom. Ő az ember fia, akiről Dániel próféta jövendől, és ő beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és akik az ő tanítványai, azok is beülnek 12 királyi székbe, és ítélik az Izrael 12 nemzetségét. Salomének ez készpénz. Jézus mondta, ez így van, mivel ez így van, lépjünk mi is egyet, akkor hadd üljenek már hozzá legközelebb. Egy pillanatig sem kérdéses neki, hogy igaz-e, amit Jézus mond. Ő hisz az igének. Ő igének tekinti, amit Jézus mondott. Így vagyunk-e mi? Mivel itt az édesanyáról van szó, így vannak le a mai édesanyám. Jézus ígérte igaz. Ma de így meg úgy. Mindegy. Ő mondta igaz. Majd ő megpecsételi az ő igazságát. Majd ő megmutatja, hogy hogyan igaz. Kinek igaz. Miért igaz. Ez, ami elképzelhetetlen. Amit olyan nehéz elhinni. Ha ő mondta, igaz. Aztán ennek alapján a kérésével egyenesen Jézushoz megy Salómé. Nem választ kerülő utat, nem keres más összeköttetés, egyenesen direktbe Jézushoz. Neki elmondani közvetlenül, pedig furcsa kérés, nem is jön ki könnyen a száján. Oda mennek Jézushoz, és leborulnak előtte, és nem szólnak egy szót sem. Egy Jézus húzza ki belőlük, és kérdezi meg, hogy mit akar. Nem volt könnyű elmondani, mert hát olyan kényes kérdés volt. Ők is érezték, hogy egy kicsit önző, szokatlan, ilyet még nem kértek Jézustól. Valami mást kellene, valami szebbet, valami kegyesebbet. De hát a szívében ez volt, ezt mondta el. Szabaduljunk fel arra, testvérek, hogy semmit ne tégyeljünk Jézus elé odavinni. Többször voltam már úgy, hogy miközben elmondtam, aközben éreztem, hogy ez butaság. Ez az, amit nem kell kérnem. De ahhoz el kellett mondanom neki, hogy rájöjjek, hogy nem kell kérnem. Miközben beszélgetünk vele, aközben dolgozik ő bennünk, aközben világosít meg, mondjam csak el neki. Majd miközben mondom, rájövök, hogy ez rossz. Ezt nem fogja megadni, milyen jó, hogy nem adja, nem is kérem. De ahhoz el kell mondani, öntsen ki eléje, és ott kerül világosságba minden, amikor ő eléje letettem. Ne tégyeljük ezt. Mivel hallgattak egy ideig, Jézus megkérdezi, hogy mit akar. Többektől megkérdezte ezt. Jézus szerint fontos az, hogy mi tudjuk, hogy mit akarunk. Nem neki van szüksége arra, hogy elmondjuk. Mikor még szánkon sincs a szó, ő már érti azt. Nekünk van szükségünk arra, hogy kimondjuk, hogy mi van bennünk. Akarsz-e meggyógyulni? El kell döntenie a 38 éve betegnek. Mit akar? Mit akarunk mi, amikor imádkozunk? Sokszor eszembe jut, hogy amikor bejövünk a templomba, vagy egy-egy biblia órára, és néhány pillanatig csendben maradunk. Otthon az én kedves kecskeméti ismerőseim, a férfiak egy pillanatig a kalapjukba néztek. Mit csinál? Tényleg imádkozik? Hogy kedvem lett volna sokszor már, hogy gimnazista koromban megkérdezni, most mit tetszett mondani, amíg a kalapba nézett? Biztos az, hogy mindenki imádságot mondott? Biztos az, hogy imádkozó lélekkel hadarta el azt az egy-két mondatos imád, amit gyerekkorában megtanult? amikor az asztalnál egy pillanatig lehajtjuk a fejünket. Imádkozunk mi akkor mindig? Mit akarsz? Kérdezi Jézus. Hozzám jöttél valamit mondani akarsz, imádkozni akarsz. Tudod-e, hogy mit akarsz? Vagy akár amikor befejezzük otthon az imádságunkat, és megkérdezné valaki, hogy most mit mondtál? El tudnánk mondani? Világos gondolatok, kérések, hálaadás volt az, vagy egy nagy ömlesztett semmiség volt az, amit imádságnak neveztünk. Jézus várja tőlünk, hogy mi akarjunk. Mi tisztán, átgondoltam, mondjuk el neki azt, ami bennünk van. Na és itt hangzik el ez a kérés. Az, hogy az én két fiam a te jobb és bal kezed felől üljön, amikor a te dicsőségedben leszel. Van ebben a kérésben valami nagyon jó, és ez legyen példa a számunkra, és van benne valami, amit Jézus elítél és kiavít. Nagyon jó az, hogy egy édesanyának nincs fontosabb vágya, mint hogy a gyerekei a lehető legközelebb maradjanak Jézushoz itt és az örökké valóságban. Hadd kérdezzek meg mindenkit, aki itt édesanya, ez a legfontosabb vágyad? Vagy valami egészen más? Hogy jól kereső pályára menjen, hogy nőjön már be a fejelágya, hogy ne legyen olyan szemtelen otthon, hogy becsületes lányt legyen feleségül, vagy fiúval kösse össze az életét, vagy pedig az, hogy itt és az örökké valóságban az Úr Jézushoz a lehető legközelebb maradjon. Ezzel, ami tudatos vágyunk, szoktunk ezért imádkozni, úgy élünk-e, hogy ne legyünk akadálya ennek, segítségére vagyunk ebben. Az, hogy az én két fiam ott legyen a te jobb és bal kezed felől, a te dicsőségedben is. De van ebben a kérésben valami, amit Jézus elítél. Ez pedig az, hogy kétségtelenül számítás és hatalmi igény van az édesanyai kérés mögött. Bármilyen szépen hangzik is, az a számítás van mögötte, hogy ne járjanak ám rosszul a fiaim, hogy a te tanítványaid lettek, és engedd ám őket uralkodni, majd amikor már mindenki tudja, hogy te uralkodol, te király vagy, mert királyi székben ülsz. Ugye számíthatunk erre, úgy Jézus? És Jézusnak ez nem tetszik. Mégsem keményen támad neki Salóménak, hanem kedvesen vezeti rá az igazságra. Megihatjátok-e a poharat, amit én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amivel megkeresztelkedhettek? Annak a kornak a jelképes nyelvén ez Salóme is, János és Jakab is világosan értették, hogy azt jelenti, hogy képesek és készek vagytok-e vállalni azt a szenvedést is, ami az én követésemmel együtt jár, és aminek a végén lehet megérkezni oda a dicsőség királyi székébe. Gondoljunk a pohár használatára Getsemáné kertben. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár. Mindazáltal, ha az a te akaratod, kiízom. A szenvedés jelképe volt ez, ugyanúgy a keresztség is abban az összefüggésben, ahogy itt Jézus használja. Az a folyamatos szenvedés vállalást jelentette. És ezzel Jézus kedvesen azt mondja, hogy Salóme, te aranyos asszony vagy. Szereted a gyerekeidet. A legfontosabbat kérd a számunkra. De az az út vége. Odáig még el kell jutni. Vállaljátok-e ti az én utamat mindenestül. Azzal, hogy a végén dicsőség van, és azzal, hogy a dicsőséghez szenvedéseken át jutunk el. Nagyszerű, hogy túllátsz a láthatókon, és már az örökké valókon gondolkodsz. Pár több édesanyja gondolkozna azon a gyerekeivel kapcsolatban. De oda meg kell érkezni valahogy. Itt most vállaljátok-e mindenestül az én ügyemet, a Krisztus ügy szenvedéseket is magában foglalt, de dicsőség, győzelem, diadala vége. Most ne csak a végét nézzétek, az egészet. Kell-e így is az én utam? Kell-e a szenvedés is benne? Ezt kérdezi Jézus csöndesen, és ebben benne van az, hogy ő soha senkit nem csapott be. Előre nyilvánvalóan megmondja, hogy mi vár azokra, akik őt követik. De benne van az is, hogy csöndesen magára mutat. És azt mondja, hogy ő úgy szolgál, hogy nem kíván magának semmit. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, mondja itt, hanem hogy ő szolgáljon és adja az életét váltságú sokakért. Jézus nem kérdezi az atyától, hogy mit kapok ezért. Neki csak két kérdése van. Teljesítem-e az atya akaratát, és megadtam-e minden azoknak, akiket szeretek. Az életem se drága. Ez a kettő a fontos. És mi lesz én velem? Mi lesz? Belepusztulok. És utána jön a feltámadás és a dicsőség. De itt most ez a fontos, hogy engedelmes vagyok-e az atyának, és szeretem-e igazán a többieket. A magam rovására is. Nem tudom, érezzük-e, hogy mennyi tapintat, mennyi figyelmesség van Jézus szavaiban. Félre érthetetlen, hogy miről beszél. És mégsem támad Salómének, mert látja, hogy a szívében nemes jó vágy van. Hittel jött ő hozzá. Csak a kérése nem egészen jó, mert belejátszik az óembere is, a saját kívánsága is. Annál valami többet kérhetne, mint amit kér. És ez mindannyiunkat kísért. A dicsőség kellene, a szenvedés nem kell. Mindazok az előnyök, amik a Jézus közelében való tartózkodással együtt járnak, kellenének. Mindazok a parancsok, amiket ő ad, nem kellenek. Válogatás nélkül készek vagyunk elfogadni azt a jót, amit kínál, de válogatunk az ő tanácsaiban, utasításaiban, parancsolataiban. Jézus is azt mondja, hogy aki itt szorosan ő mellette van, az lesz majd szorosan ő mellette oda át is. Az a fontos, hogy itt mi van. A János 12.26-ban mondja, aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Kell-e ennél nagyobb tisztesség? De hogy megbecsüljön minket az atya, ahhoz azt kell, hogy néki szolgáljak, és ott legyek mindenütt, ahol ő van. Akkor a dicsőségben is ott leszek. Egyébként nem. Erre mutat itt rá Jézus. Salóme, Jakab és János, kedves dolog, amit kértek. Nagy ajándék, amit kértek. Csak el ne felejtsétek, hogy oda a szolgálat útján lehet megérkezni. Képek vagytok-e itt most így szolgálni? Akkor jöttök majd az én dicsőségembe. Ezt a különbséget jó lenne, ha látnánk, ami a velünk született gondolkozás és Jézus gondolkozása között van. Mi szeretnénk örök salómék bebiztosítani magunkat és a szeretteinket. Jézus szeretne megtanítani, szolgálni minket, ha tönkre megyünk bele, akkor is. Mi szeretünk a holnapról gondolkozni és arra nézve bebiztosítani magunkat. Jézus a mára irányítja a tekintetünket, és azt mondja, hogy itt vannak feladataink. Mi szeretjük tőle megkérdezni, hogy ő mit tesz, vagy neki megmondani, hogy mit tegyen értünk. Ő meg megkérdezi, hogy és mi megtettük-e, amit ő mondott. Mi azon gondolkozunk, hogy hol leszünk majd, ő meg azt kérdezi, hogy hol vagyunk most. Mert ettől tudjuk, hogy hol leszünk. És azt kérdezem ezt meg most az ige élességével, hol vagy te most? A Krisztus közvetlen közelében, vagy valahol tőle távol? Ettől függ, hogy odaállt is az ő közvetlen közelében lefele, vagy valahol tőle távol. Mi azon gondolkozunk, hogy mi lesz velünk, ő pedig azért tesz meg mindent, hogy mi van velünk, hogy most az ő közelébe kerüljünk. Az ember szeret álmodozni mindig, Jézus meg szeret engedelmeskedni mindig. És ez nagy különbség. Kellene nekünk az a békesség, öröm, erő, amit Jézus közelsége jelent. Jézus azt mondja, rendben van, akkor fogadjuk be őt, akkor növekedjünk benne, kövessük őt, vállaljuk őt, valljuk meg őt, és a miénk lesz mindaz a békesség, öröm és erő, amit ő ígér. De csak így. Egyenesen az út végére repülni nem lehet. A Krisztus követés azt jelenti, hogy végigjárom az utat. És ez sokszor a szenvedések útját jelenti. Jó lenne, hogy az egész hitbeli fejlődésünket ez az ige nagyobb világosságba helyezné most. Mindenki szeretne élő hittel, erős hittel, nagy hittel élni. Ennek érdekében valamit nekünk is tennünk kell. Mint ahogy mindenki szeretne tudni, tanulni már kevesen szeretnek. Tanulás nélkül nem lehet tudni. Néhány héttel ezelőtt mondotta el valami hihetetlen lelkendezéssel és álmodozással egészen komikus módon egy fiatal ember, aki közgazdasági egyetemen jár, hogy micsoda jövője van a spanyol kapcsolatoknak, micsoda üzletek születnek ott, milyen sajátos közgazdasági problémák lesznek ott az elkövetkezendő években, évtizedekben. Itt az ő karrierje arra nyílik majd, és majd meghallom, hogy évek múlva ő milyen nagy ember lesz. Közben spanyolból megbukott, most készül a pótvizsgára, kiderül, hogy egész nyáron nem foglalkozott vele. Én nem kezdtem vitatkozni, csak a magam tanulságára elraktároztam magamnak, hogy ha én most arról álmodozom, hogy milyen nagy ember leszek én majd a spanyol-magyar kapcsolatokban évek múlva, az azzal kezdődik, hogy előveszem a nyelvtan, szótárt, aztán naponta tanulom a nyelvet. Sok minden más is kell hozzá, és csak ettől még nem leszek olyan, de ezt feltétlenül kell hozzá. És naponta. És hiába zengedezi valaki, hogy milyen tehetséges zeneileg a gyermeke, ha nem veszi elő naponta azt a hangszert, és nem gyötri órákon keresztül, aztán a végén már nem gyötrelem lesz, hanem gyönyörűség, csak akkor lehet. Másképp nem lehet. És hiába álmodoznak a salónék arról, hogy az én fiaim majd milyen nagy dicsőségben lesznek, ha itt ma nem vállalják azt, hogy nem azt akarom, hogy nekem szolgáljanak, hanem én vagyok kész szolgálni másoknak, mint Jézus, ha kell, a magam megrövidülése vagy az életem árán is. Ennyi Salóme kéréséről, és egész röviden még az ő szolgálatáról, az ige jegyzi ezt föl, hogy néhány asszony, köztük ez a Salóme is, követték Jézust, amikor a keresztet cipelte ki a Golgotára, és szolgáltak neki. Jó lenne tudni, hogy hogyan szolgálhattak neki az útközben, nem tudjuk, sokféle módja van annak. Talán az, hogy ott voltak a közelében, ez már szolgálat volt. Egy-egy kedves szó, néhány könny, ami legőrzült az arcokon, már szolgálat lehet. Letörülték a verejtékét, ha megengedték a római katonát. Néha egyetlen mozdulat nagy szolgálatot jelenthet. De ők ott maradtak mindvégig a kereszt alatt, és mikor már mindenki elment, és a tanítványok is elmenekültek, Salóme is megvárta, míg kibocsátá lelkét, saját fülével hallhatta így azt a csodálatos szót, hogy elvégeztetett. És vasárnap hajnalban Salóme is ott van azokkal együtt, akik be akarják balzsamozni Jézus holttestét, és szemtanulja az üres sírnak és az angyaloknak, és viszi a tanítványoknak a husvéti örömhírt, a Zebedeus fiainak az anyja, Salóme. Szolgált az Úrnak, mindvégig, még halála után is. Ezért lehetett részese az ő feltámadásának. És ezért lehet részese annak mindenki, aki szolgál az Úrnak. Mert mi tudjuk az igéből, hogy nem csak a 12 tanítvány fog királyi székben ülni Krisztus dicsőségében. A Jelenések könyvében Jézus ezt mondja, aki győz, megadom annak, hogy ül az én királyi székembe, amint én is győztem, és ültem az én atyám királyi székébe. Mi mindannyian királyi székek várományosai vagyunk. Ha az ahhoz vezető utat is végigjárjuk, ezzel a Jézusi lelkülettel legyőzve azt, hogy mások szolgáljanak nekünk, készté válva arra, hogy én szolgáljak másoknak, és az életemet is adjam oda. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen gazdag a Te igéd, és ilyen sokféle kérdésünkre ad választ, vagy ilyen sok mindent tesz kérdésessé. Köszönjük, hogy elbizonytalanítasz minket elbizakodottságunkban, és köszönjük, hogy bizonyosságokat adsz a mi lábunk alá, hogy meg ne rendüljünk soha. Bocsásd meg mindazokat a mulasztásainkat és bűneinket, amiket a most hallottakkal kapcsolatban követtünk el, tudva vagy akaratlanul, és segíts ki minket azokból. Bocsásd meg, ha sok minden más fontosabb nekünk, mint hogy mi és a szeretteink, a te közvetlen közeledben legyünk majd, az üdvösségben, az örökké valóságban. Tedd ezt fontossá számunkra. És segíts minket ezért mindent megtenni, amit nekünk kell megtenni. És dicsőítünk téged azért, Úr Jézus, hogy mindent megtettél ezért, amit csak te tehettél meg. Kérünk, hogy az oda vezető utat is örömmel és engedelmesen végigjárjuk. Olyan jó, hogy nem kell nekünk találgatnunk, hogy mi a feladatunk. Téged kell követnünk. Könyörülj rajtunk, hogy soha ne tévesszünk szem elől. Soha ne sodródjunk messzire tőled. Ne kerüljünk halló távon kívül. Hadd tudjunk téged követni, hiszen amíg téged követünk, nem járhatunk sötétségben. Így bízunk rád a mi útjainkat, így kérünk szabadulást mostani gondjainkból, megoldatlan helyzeteinkből, így kérünk tőled erőt azokhoz a terhekhez, amiket nem bírunk a magunk erejével. Légy irgalmas nékünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak okája, hogy növekedjünk a kegyelemben, és a mi megtartó Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.